Isten igéjét ezen a mai délelőttön Pál apostol rómaiakhoz írt levelének a 12. fejezetéből fogjuk olvasni, mégpedig a 3. verstől a 8. versig. Így hangzik az élő Isten szava. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek. Ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. Eszerint szolgálunk is. Aki a prófétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint prófétáljon. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát. A tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, hálásak vagyunk a te szavadért, amely mindig, mint a frissítő eső, úgy hullik a lelkünkre. Urunk, megvalljuk, hogy nélküled kiszáradt talaj vagyunk, nélküled száraz csont vagyunk, de veled dúslombú, zöldellő fa, amely idejében gyümölcsöt terem. Kérünk, hogy most, amikor hallgatjuk a te igédet, ajándékozz meg önmagaddal. Amen. Foglaljunk helyet. Hát a mai motivációs trénerek nem biztos, hogy Pál apostolnak ebből a levelének, ebből a szakaszából választanának maguknak indító üzenetet. Igaz, hogyha elmész a lovardába, vagy a kölcseibe egy motivációs tréningre, akkor nem ez lesz az első üzenet, ami elhangzik, hogy ne gondold magadat többnek, mint amennyinek gondolnod kell. Hanem miről szólna az üzenet? Sokkal többre vagy képes. Meg tudod csinálni. Benned ennél több van. A növekedés határtalan. Csak nagyon kell akarnod, és már is minden sikerül. És Pál apostol valami egészen másról beszél itt nekünk. Miből adódik ez a feszültség? Abból adódik, hogy az a kultúra, ami körbevesz bennünket, az mindenestől az emberi ego köré épül. A mi kultúránk az emberi ego dicsőíti, vagy tudatosan, vagy tudattalanul, de az egész gondolkodásunknak a középpontjában az áll, hogy kik vagyunk mi, és mivé lehetünk. És ezt táplálják belénk minden erővel, minden áron. Mint egy jó lapátos a gőzmozdonynál, aki csak lapátolja a szenet, hogy még gyorsabban menjen az a mozdony. De Isten valami egész mást gondol rólad, a személyiségedről, a lehetőségeidről, a képességeidről. Az egyik legfontosabb és legnagyszerűbb hozadéka annak, hogy Isten népéhez csatlakoztunk, és hogy hozzá tartozunk, az az, hogy elkezdjük helyesen látni önmagunkat. És ez mindennél többet ér. Nem arra van szükségünk, hogy jobbnak vagy többnek lássuk önmagunkat, mint amilyenek vagyunk. Mert ezek egy idő után elkopnak, hiú ábrándá, illúzióvá válnak. Arra van szükségünk, hogy helyesen lássuk önmagunkat. És amikor Isten szemszögéből, Isten szívén keresztül kezded el önmagadat helyesen látni, az mindennél többet ér. Az többet ér, mint az az illúzió, amit felépítenek körülötted, hogy mennyivel jobb és több vagy. Amikor Isten szívén keresztül kezded el látni önmagadat, akkor minden a helyére kerül. És Isten pedig úgy határozott, hogy az ember nem tudja önmagából kiindulva helyesen látni önmagát, hanem csak a körülöttünk lévőkkel való kapcsolatunkban, abban a viszonyrendszerben, ahová ő behelyez bennünket, és ez az ő gyülekezete, csak ott tudjuk igazából helyesen látni önmagunkat. Azt gondolom, hogy még Isten népeként sem vagyunk egészen tisztában annak a nagyszerűségével, hogy milyen új perspektívák, milyen távlatok nyílnak meg a számunkra akkor, hogyha egymáson keresztül más nézőpontokkal is gazdagodunk, és elkezdjük úgy látni önmagunkat. Olyan nézőpontok tárulhatnak fel önmagunkkal szemben, amiről nem is sejtettünk, hogy létezik. József Attila így fogalmazza meg ugyanezt a gondolatot. Hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Légy egy fűszálon, a pici él, s nagyobb leszel a világ tengelyénél. Mert hogy ugye arról szól a kultúránk, hogy mi vagyunk a világ tengelye. Vagy hogy körülöttünk forog a világ. Nem is tudatosul. De valójában mégis minden azt üzeni körülöttünk, hogy te vagy a világ tengelye. Hogy az a lényeg, hogy te ki vagy. És hát kinek szoktuk azt mondani, hogy hát azért álljon meg a menet, nem körülötted forog a világ. Kinek szoktuk ezt mondani? A gyerekeinknek. Így van. A gyerekeinknek szoktuk azt mondani, hogy álljál már meg, drágám, nem körülötted forog a világ. Miért? Azért, mert szépen lassan a születésünktől kezdve szülessünk bár a legnagyszerűbb és legjól szituáltabb családba, vagy pedig szülessünk egy nyomorúságosabb helyzetben lévő és szeretethiányos és diszfunkcionális családba, szépen lassan az életünk előrehaladtával ezen a földön, drágáim, mindannyian önzőkké és szeretethiányosakká válunk. Ez az igazság. És eljön egy pont az életünkben, amikor felismerjük, hogy azért teszem azt, amit teszek, mert hiányom van szeretetből. Azért vagyok olyan többé-kevésbé önző, nyilván vannak, akik kevésbé, vannak, akik többé vagy jobbára önzők, de hogy azért tesszük azt, amit teszünk, mert valahogy alapvetően szeretethiányosakká és önzőkké válunk ebben a világban. Miért? Hát azért, amiről néhány héttel, jó sok héttel ezelőtt, szintén a római levélben azt olvastuk, hogy mindannyian nélkülözzük Isten dicsőségét. Ezen a világon mindannyian nélkülözzük Isten dicsőségét. És Isten dicsősége a szeretet, és megbocsátás, és kegyelem az újrakezdésre, és erő, és felemelés. És elfogadás. Ez Isten dicsősége. És hogyha nélkülözzük Isten dicsőségét, akkor nem csoda, hogy ezen a világon mindannyian egy idő után szembesülünk azzal, hogy szeretet hiányosak vagyunk, és emiatt önzőkké válunk. Ezért aztán szeretném kérni, hogy vetítsük ki az első igét, Róma 12.3. Pál apostolnak így kell fogalmaznia. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek. Ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Tehát azt mondja Pál, hogy alapvetően mindannyiunknak el van torzulva a gondolkodásmódja, és nem látjuk helyesen önmagunkat. És amikor magunkból kiindulva próbáljuk definiálni önmagunkat, akkor garantáltan kudarcra vagyunk ítélve. Ezt a szakaszt megelőző két igevers, az ugye úgy hangzott, Ruben beszélt erről legutóbb, mint az értelmes élet titka, hogy kérve kérlek azért titeket az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda a ti testeteket élő és szent áldozatul. Miért? Hogy megítélhessétek, hogy mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Amikor Istenhez jövünk, akkor Isten újját teremti az életünket, és elkezdi a gondolkodásmódunkat, az agyunkat, a szívünket, a világról való elképzelésünket hozzáigazítani az övéhez, Isten gondolkodásmódjához. Ez a legtöbbször felszabadító és gyógyító, néha pedig fájdalmas és gyógyító. De amikor elkezdjük tanulni Isten gondolkodásmódját, akkor elkezdjük helyesebben látni önmagunkat. Ezért aztán minél inkább kész vagy tanulni Isten gondolkodásmódját, annál helyesebben fogod látni önmagadat. Azt mondja, hogy józanság az, amit Isten behoz az életünkbe. Tisztánlátás. Ez itt nem az alkohol vonatkozásában történő józanság, hanem amit ma tisztánlátásnak mondanánk. Hogyan tudod úgy látni magadat, ahogyan az valóságos, ahogyan Isten lát? Tudjátok, van egy érdekes jelenség ebben a világban, amivel szerintem időnként mindannyian szembesülünk. El szokott érni az érzés, ahogyan járok kerek az utcán, és körülöttem emberek vannak, hogy te jó ég, az az ember, aki számomra ezer idegen, az pontosan ugyanúgy lát engem, mint én őt. Hogy valami teljesen marginális, az ő világán kívül eső valaki. Aki éppen elmegy mellettem a boltban, aki éppen elzúz mellettem az úton, aki éppen mellettem fizeti be a postán a csekket, és így tovább. Sokat szoktatok foglalkozni ezekkel az emberekkel? Nem, ugye? Számunkra teljesen idegenek. De szerinted az ő világának a középpontjában ki van? Hát ő maga. És ő maga a saját szemében fontos és értékes, de a te szemedben senki. Egy picit olyan ez, minthogyha mindannyian egy ilyen gigantikus nagy videójátéknak a főszereplői lennénk, és a világunk erre is játszik rá, hogy te mész kezedben a puskával, és meg kell küzdened az akadályokkal. Neked fel kell építeni, meg kell mászni, el kell érni a célt. És az, hogy ki van a környezetedben, az nem lényeg. Te vagy a főszereplő. Tehát a valóság az az, hogy emberek vesznek körül bennünket, és nem vagyunk képesek arra, hogy az ő szemükkel lássuk őket, és a világot, ami körülvesz bennünket. Ettől lesz csodálatos a menny. Hogy úgy fogjuk látni egymást, mint ahogyan Isten lát bennünket. Senki nem lesz marginális, senki nem lesz kispados, senki nem lesz jellegtelen, hanem mindenkit úgy fogunk látni, hogy Isten lát bennünket. Értékesnek, becsesnek és nagyszerűnek. Amikor azt olvassuk a Biblia első lapjain, hogy az ember és a felesége nem szégyelték magukat, pedig mezítelenek voltak, akkor ez számunkra egy picit olyan zavarba ejtő, mert hát tudjuk, hogy milyen kellemetlen, hogyha olyan elé kerülünk véletlenül, mezítelenül, akinek nincsen joga, hogy úgy lásson bennünket. De sokkal mélyebb ez az egész gondolat. Ez arról szól, hogy itt a bukott földön nem tudjuk úgy látni magunkat sem, és egymás sem, mint amilyenek valójában vagyunk. És Isten ezt akarja helyreállítani. Úgyhogy azt mondja Pál apostol, hogy arra hív bennünket Isten, hogy kezdjünk el józanul, tisztán gondolkodni magunkról, az Istentől kapott hit mértéke szerint. Arról van tehát szó, hogy minél jobban megismered Istent, annál inkább tisztulni fog a látásod. Miért van szükség erre a tisztulásra? Azért, mert az Efezusi Levél 4. fejezetében, a 17-18. Versben Pál apostol így fogalmaz. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tudatlanságukban, és megkeményedett a szívük. Bármennyire keményen hangzik-e is ez, nem tehetem meg, hogy nem mondjam el, hogy a valóság az ez. Hogy Isten szemszögéből nélküle az emberek értelmére és szívére sötétség borul. Hát ki az, aki tisztán lát a sötétben? Senki. Ki az, aki szeret sötétben lenni? Nem hinném, hogy sokan. És azt mondja Pál, hogy Isten nélkül az emberi értelemre, megismerésre, tisztánlátásra, józanságra nincsen esély. Ezért tehát, hogyha helyesen akarjuk látni önmagunkat, a környezetünket, és nem akarunk önzők maradni és szeretet hiányosak, akkor jönnünk kell Istenhez, tanulnunk kell az ő gondolkodásmódját, és rá kell hagyatkoznunk azokra, akikkel Isten körbevesz bennünket az ő drága népében. És itt csatlakozom egy kicsit a tábori gondolatokhoz. Ha eddig nem volt még nagyszerű az, hogy ide tartozol Isten népéhez, akkor szeretném ezt emelni a szemetekben. Egymáson keresztül lehetőséget kínál az Úr arra, hogy jobban értsük és jobban lássuk magunkat. Azt mondja maga az Úr Jézus Isten megismerésével kapcsolatban, Márk evangéliuma 4. fejezet 24-25. Versében. Ezt is mondta nekik. Vigyázzatok arra, hogy mit hallotok. Tudnélik tőlem, mondja Jézus. Mert amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt ráadást is adnak. Mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Ügyeljetek, vigyázzatok, legyetek éberek arra, hogy mit tanultok az Úrtól. Mert minél többet akarsz kiaknázni Isten megismeréséből, Isten annál többet akar majd adni önmagából, mert ő ajándékozó kedvű Isten. Azt mondja az Úr, hogy szeretnéd helyesebben látni önmagadat? Gyere, ismerkedj meg velem, hadd mutatkozzak be, hadd mutassam meg, hogy én hogy látom az embereket, hogy én hogy látlak téged. És amikor elkezdesz leásni Isten megismerésének a mélységeiig, akkor az olyan felszabadító erővel fog bírni, hogy elkezded magadat helyesen látni, hogy azt mondod, hogy Uram, van még. És Isten azt mondja, hogy hát hogy ne lenne? Gyere, adok még neked. Még többet befogadsz abból, hogy hogyan érez, hogyan gondolkodik ő. És akkor az annyira lehengerlő a számodra, ahogyan kinyílik a világ, hogy azt mondod, hogy Istenem, van még. Ő pedig azt mondja, hogy hogy ne lenne, hadd adjak még neked, még nagyobb kosárral, még púpozottabb kanállal. És Isten meghív az ő népe közé, és az ő népében egymás által megsokszorozódnak a képességeink, és kiszélesednek a lehetőségeink. Ez az egyik legfontosabb hozadéka annak, hogy Isten beépíti az övéit az ő gyülekezetébe, a Krisztus testébe. Nem igaz, hogy önmagunkban határtalan növekedésre vagyunk képesek. Nem igaz az, hogy bárkivé válhatunk. Azt mondja Pál apostol a Galatákhoz írt levélben, hogy egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be a Krisztus törvényét, mert, és most figyelj, mindenki a maga terhét hordozza. Na most akkor hogy van ez? Most egymás terhét kell hordoznunk, vagy a magunkét, mert az bőven elég. Hát itt két különböző szó áll a görögben, amit egyformán a teherrel fordítottak. De amikor azt mondja Pál apostol, hogy mert mindenki a maga terhét hordozza, azzal azt mondja, hogy olyanok vagyunk, mint egy teherhajó. Az a szó, ami itt a görögben szerepel, az a teherhajónak a rakományát jelenti. Isten, aki megalkotta az életedet, úgy alkotott meg, hogy bizonyos képességeid, bizonyos paramétereid vannak. Nem mindannyian vagyunk egyformán terhelhetők. De ez nem baj. És ezért nem is tudjuk mindannyian elvégezni ugyanazokat a feladatokat, nem tudnánk elvégezni mindannyian ugyanazokat a munkákat, vagy ugyanazokat a kihívásokat, de ettől nem jobb az egyik, mint a másik, hanem Isten szemszögéből helyesen kell látni önmagunkat. És azt kell tudni mondanunk, hogy hát az én hajómat Isten ekkorára formálta. És az én hajómba szépen behívta egy idő után a feleségemet, aztán az én hajómba beültette a gyerekeimet, az én hajómba berakta ezt a teherbírást, és pontosan tudom, hogy ha én többet viszek, akkor valakit ki kell dobni. Máskülönben elsüllyed a hajó. És ilyenkor van az, hogy mérlegelni kell. Mi maradjon? Ez az újabb teher, amit rám akarnak bízni, vagy a gyerekem? Hát nem sokat gondolkoznál, nem? De mégis hányszor beleesünk ebbe? Miért? Mert a világunk azt diktálja, hogy te vagy a középpontban, te mindenre képes vagy. Vállalj még egy munkát, vállalj még több munkát, vállalj még két munkát. Vállald el ezt a kihívást, vállald el ezt a szolgálatot. Időnként a gyülekezetben is sajnos belefutunk ebbe, hogy azokat a nagyszerű embereket, akik szolgálatkészek, azt mondjuk, hogy rád gondolnánk ebben a szolgálatban. És nagyon józannak kell lenni, hogy nehogy véletlenül valakit túlterheljünk. Úgyhogy szoktam is mondani, hogy gondold végig, imádkozz meg, tudod-e vállalni? Mert nem az a cél, hogy egyszer csak azt lássuk, hogy blúgy, elsüllyedt ez a hajó. Annyira szeretünk téged, ja bocs, hogy elsüllyesztettük a hajódat. És amikor itt süllyedésről van szó, az ott a süllyedésnek a hátterében, ottán nagy-nagy veszekedések vannak. Férj és feleség között. Miért? Mert a férfiakat arra teremtette Isten, hogy célokat tűzzenek ki maguk elé, és azokat megvalósítsák. Férfinek adsz egy célt, azt mondja, hogy menjünk. A feleség meghallja, hogy a férfi kapott még egy célt, mit mond? Ó, te jó ég. Még egy harmadik, negyedik, tizedik cél, hát nem már. És ki fog velem foglalkozni? Nekem az is megy, drágám. Tehát nem megy. Ki fog a gyerekeiddel foglalkozni? Nekem az is megy. Férfi vagyok. Bármire képes vagyok. Nem. Nem is kell. Viszont, mi Isten javaslata ebben a helyzetben? Az, hogy tanulj meg élni a gyülekezet erőforrásaival. Mert önmagunkban mindannyian a magunk terhét hordozzuk, így van? Mert a hajónk egy bizonyos teherbíró képességre van kitalálva. De Pál apostol azt mondja, hogy egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be a Krisztus törvényét. Tehát, amikor látjuk, hogy valakinek a terhei már meghaladnák a saját teherbíró képességét, akkor jön a gyülekezet. És egy egészséges test így gondoskodik önmagáról. Ezért tehát egymás által megsokszorozódnak a képességeink. Ugye ezt olvastuk. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Nem csupán egyenként pedig a Krisztus testének a tagjai, hanem egyenként egymás tagjai. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ha én elkezdem magamat helyesen látni Isten szemszögéből, akkor egy idő után tisztában leszek azzal, hogy meddig ér a teherbíró képességem. És amikor annál nagyobb cél vagy nagyobb feladat áll előttem, akkor azt fogom mondani, hogy testvérem, te mit gondolsz erről? Tudnál a segítségemre lenni? Te hogy látod ezt a helyzetet? És vannak olyanok, ugye erről beszél Pál apostol a lelki ajándékok témája kapcsán, hogy vannak olyanok, akiket Isten olyan képességekkel ajándékozott meg, amelyeknek én hiával vagyok. Isten szemében, most ne botránkozzatok meg, majd folytatni fogom. Isten szemében én nagyszerű vagyok. És becses vagyok. És nagyra becsült vagyok. És értékes vagyok. És Isten szemében nekem nagyszerű a teherbírásom. Igaz ez? Természetesen. És akkor mondhatod te magadról, hogy Isten szemében nagyszerű vagyok, és értékes vagyok, és becses vagyok, és mindig komolyan vesz az Úr. És a teherbírásom nagyszerű, de mindannyian eljutunk a saját határainkig. Ezért ajándékozza meg Isten a Krisztus testét a Szentlélek ajándékaival. Hogy amikor nekem könyörületre van szükségem, akkor legyen olyan, aki a könyörület ajándékával bír itt a gyülekezetben, és azt mondja, hogy Tamás, most arra van szükséged, hogy valaki együtt érezzen veled, könyörüljön, hogy értse meg a helyzetedet. Hogy most olyan helyzetben vagy, hogy a segítségnyújtás ajándékára van szükséged, mert úgy érzed, hogy egyedül nem tudsz felállni abból a helyzetből. És akkor jön a segítségnyújtó, a hónod alá nyúl, mert ezt jelenti ez az ajándék, hogy felemel, hogy ki tud egyenesíteni a gerincedet. És ott vagyunk egymásnak. Vannak közöttünk olyanok, akiknek a diakónia az ajándéka, az effektív kétkezi segítségnyújtás, és hogyha arra van szükséged, akkor ott leszünk melletted, és így tovább. Én nem lennék ma ugyanaz az ember, mint aki ma vagyok, nélkületek. Megközelítőleg sem. És az a vágyam, hogy a gyülekezetünkben minél többen ugyanezt tudjuk elmondani. Hogy a gyülekezetben én megerősödöm. Többé leszek. Hogy a gyülekezet nem az a hely, ahol a legkényesebb, hogy hogyan tudnék megfelelni, és hogy hogyan tudnám valahogy fenntartani a látszatot, hanem a gyülekezet az az a hely, ahol önmagad lehetsz, és még több. És még több. Az első korintusi levél 12. fejezetében, 26-27. Versben ezt mondja Pál. Ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ha fáj valami neked, akkor az kell, hogy nekünk is fájjon. Mert nem szédülten rohangáló kis mini ego hercegek, meg hercegnők vagyunk, hanem egy test. És ami neked fáj, az fáj nekünk is. És ami neked jó, annak örülünk mi is. amikor téged Isten felemel és megdicsőít, annak mi is örülünk. A gyerekeim egy idő után, minél nagyobbak, mindegyikőjük eljut egy olyan korba, amikor elkezd provokálni, hogy tetszik az, amit csináltam? Mondom neki, hogy gyönyörű, drágám. Jó, de szebb, mint a testvéremé? És akkor mondom neki, hogy nagyon szép a tied. Na jó, de hogy szebb, mint az övé? És egyszer sem engedtem még a nyomásnak és a kísértésnek, hogy azt mondjam, hogy igen, szebb. Mert aztán ez a kérdés vonja maga után a következőt, és időnként van olyan közöttük, aki elég nyílt ahhoz, hogy azt mondja, hogy de jobban szeretsz engem. És akkor én el szoktam mondani mindegyikőjüknek, hogy egyformán nagyszerűen szeretlek benneteket. Mindenkit a legjobban szeretek. És ez nem is hazugság. Mindenkit, mind a négyőjüket a legjobban. És szoktam mondani nekik egyből, hogy úgy, ahogyan Isten is mindannyiunkat a legjobban szeret. Nem kell félned. Sokszor van a keresztények között egy ilyen frusztráció, hogy na jó, de hát őt biztos jobban szereti Isten, én csak ilyen kis futottak még vagyok, én ilyen mennybe bekúszó a küszöb alatt. Mindannyiunkat egyformán legjobban szeret. És képes erre, mert tökéletes. Úgyhogy, ha neked örömöd van, örülünk veled. Ha fájdalmad van, szenvedünk veled, amennyire képesek vagyunk rá. Tudjátok, ez azért nagyon fontos, mert ez a gondolkodásmód, ez kihat az életünk legfontosabb területeire. Gyereknevelés, munkahelyi kapcsolatok és a házasságunk. Tim Keller, néhány éve elhunyt New York-i lelkipásztor, a Redeemer, vagyis megváltó gyülekezetnek a lelkipásztora, aki New Yorkban, egy mondanom sem kell, hogy mennyire szekuláris környezetben, a 90-es évek elejétől kezdve óriás gyülekezetet épített, és neki van egy kis füzet hármasa, az emberi élet három legfontosabb csomópontjáról. Ezért aztán a kis füzetkék címe így hangoznak, hogy születés, a második úgy, hogy házasság, a harmadik pedig úgy, hogy halál. Mert Keller rájött arra, hogy az emberek ezen a három ponton válnak a legnyitottabbá Istenre. Ezen a három csomóponton szoktak elgondolkodni, hogy van-e egyáltalán Isten. Amikor gyerekük születik, vagy a környezetükben, és azt mondják, hogy oh, nézem ezt a csodát, hogy lehet, hogy kerül ide ez a kislány a gyerekbemutatáson? És mi történt vele egyébként ott az utolsó időszakban? Mert hogy volt egy elég rizikós időszak ebben a terhességben, és most mégis itt van közöttünk. Aztán a házasság kötés, ami egy életre szóló döntés, és végül a halál, mondanom sem kell, hogy miért. A házasság című könyvben Tim Keller a világunknak erről a végzetesen egoista működésmódjáról a következőket írja. Azt mondja. Az anyagi szempont mellett a szakértők az úgynevezett expresszív individualizmust teszik felelőssé a házasság hanyatlásáért. A kifejezést a szociológusok hozták divatba, hogy leírják ezt az erősödő kulturális tendenciát. A tradicionális kultúrákban a személyazonosságunkat a kapcsolataink munkálták ki. A ki vagyok kérdésre a családunkban és a közösségünkben és talán a világegyetemben, Isten viszonylatában elfoglalt helyünk alapján feleltünk. Értékünket az növelte, ha betöltöttük, amit a kapcsolatok terén vártak tőlünk. A modern ember azonban befelé fordul. A ki vagyok kérdésre nem az adja meg a választ, amit mások mondanak vagy gondolnak rólunk. Attól leszünk értékesek, Ha felfedezzük, mire vágyunk, mit érzünk igazán, és ki is fejezzük azt. Csak akkor építhetünk kapcsolatot, ha meghatároztuk, kik vagyunk, és csak is azzal, aki az általunk szabott feltételek szerint fogad el minket. Manapság sokan csak akkor házasodnak meg, ha úgy vélik, olyan társat találtak, aki nem próbálja majd megváltoztatni őket, továbbá érzelmi és anyagi forrásokkal is segíti személyes céljaik elérését. A modern énkép a házasságra is komoly hatást gyakorol. Ma már eszünkbe sem jut megházasodni, amíg ki nem alakítottuk egyedi identitásunkat. Nem szeretnénk, ha bárki beleszólna abba, kik vagyunk, amíg végleg el nem döntöttünk magunknak. A kapcsolatokra egyenesen üzletként tekintünk, átmeneti állapotként, amely addig tart, amíg hasznot hoz, nem kötelez semmire, nem állandó. Ha pedig abból indulunk ki, hogy semmi sem állandó, komoly problémát jelent majd házasságban élni és gyereket nevelni, hiszen egy házasságból kilépni nehéz, a szülői szerepből pedig lényegében lehetetlen. Mi történik, ha házastársunkhoz vagy gyermekünkhöz fűződő kapcsolatunk valódi énünk kifejezésének útjába áll? Nagyon súlyos gondolat, nem? Azt mondja, hogy a modern ember, ezek lennénk mi, úgy gondolkodik, hogy ne zavarjátok a köreimet. Majd, ha kész leszek, notabene ilyen nincs, majd a halálnál leszel kész, mint ahogy a házunk se lesz kész, egészen addig még meg nem halunk. Majd, ha kész leszek, majd akkor jöhet valaki, akinek én így prezentálom magam, fogadja így, és szolgálj ki. Lehet, hogy erőteljes, de lényegében így működik a világunk. És ehhez képest Isten azt mondja a teremtéskor. Azután ezt mondta az Úristen. Nem jó az embernek egyedül lenni. Alkotok hozzáillő segítő társat. Hozzáillő segítő társat. Ezek szerint nem vagy képes mindenre önmagadban. Ezek szerint vannak határaid. Gondoltál úgy a házasságodra, mint egy olyan nagyszerű lehetőségre, ahol jobban megismerheted azt, hogy ki vagy te. Ahol tényleg olyan értéket helyezett el Isten, hogy a másikat felhasználja arra, hogy szembenézzen veled. És ha kell, nagyszerű dicséreteket mondjon, ha kell, akkor pedig korrigáljon. De már amikor halljuk ezt, akkor azt érezzük, hogy engem ne, tétszi engem ne, nem kell korrigálni. De ha megkérdeznéd, hogy amúgy lenne gondolatod, hogy a házastársadnak miben kellene változni, így kezdenek zuhogni a gondolatok. Hát azért arra lenne tippem, hogy én mit javasolnék neki korrekciónak, persze. Hogy működik ez a gyülekezetben? És ezzel a végére is érünk. Nem vagyunk önmagunkban kis Jézusok, hanem együtt tudjuk bemutatni Istent az embereknek. Ez azt jelenti, hogy ha most egy fiktív szereplővel fogunk dolgozni, nevezzük őt Viviennek. Legyen Vivien egy 40 éves, jól szituált, két gyermekes anyuka, akit elhagy a férje. És úgy érezte, hogy eddig minden olyan szépen alakult az életében. Úgy érezte, hogy jó az élete, gyönyörködik a gyerekeiben, a karrierjében is halad szépen előre, egyre jobb pozikba kerül, és aztán egyszer csak ott hagyja a férje. És mondjuk én vagyok Vivien szomszédja, és azt mondom, hogy figyelj, én ismerem azt az Istent, aki az én életemet helyreállította. És elkezdtem helyesen látni önmagamat. Gyere el a gyülekezetünkbe, találkozz ezzel az Istennel, próbáld meg, egy próbát megér, nem? És Vivien azt mondja, hogy jó, teszek egy próbát. De hát Viviennek én mégiscsak a szomszédja vagyok, bármit nem fog megosztani velem. Egyébként is itt állok a szószéknél, és ez nagyon félelmetes. Úgyhogy az evangéliumot csak bizonyos szintig tudom képviselni a számára. Ezért aztán szükségem lesz olyanra, akinek Vivien megnyitja az ő lelkének a mélységeit. És azt fogom javasolni, hogy figyelj, van egy lelki gondozói szolgálatunk, hogyha szeretnél beszélgetni valakivel, akkor szívesen javaslom neked. És meg fogom hívni Tomit, gyere, kérlek, Tomi. Mert hogyha Viviennek oda kell valahogyan elérnie, de az én kezem csak idáig ér, én nem tudom Vivient odáig vezetni. Ezért aztán az én kinyújtott kezem lesz például Tomi. És már a kezem, fog meg kérlek, a kezem már sokkal hosszabb, mint ameddig eddig ért. Így van? De Viviennek arra van szüksége, hogy odajusson, sokkal messzebbre. Aztán, ahogy beszélget Tomival, és felszínre jönnek dolgok az életéből, nyilvánvalóan elég hamar szüksége lesz arra, hogy valamilyen nővel is beszélgessen, hiszen bármit azért mégsem lehet megosztani a férfival. És azt mondjuk, hogy gyere, kérlek, Anita, hogy van olyan, akinek van lelki gondozói ajándéka, és mélyebbre beenged egy nőt az életébe. És így még közelebb jutunk ahhoz, amire Viviennek igazán szüksége van. És aztán, amikor a Vivien nagyon jól érzi magát itt a gyülekezetünkben, akkor lesz olyan, aki azt mondja, hogy figyelj, nem jössz el hozzánk vendégségbe? Gyere, Anikó, kérlek. Mert van olyan, akinek a vendéglátás ajándékát adta az Úr, és amikor Vivienhez már nem kötődik senki, mert nem a szomszédja, vagy nem olyan, aki ilyen nagyon mély, intim kapcsolatban lenne vele, de beengedi őt a házába, ami azért sokak számára elképzelhetetlen, az megint közelebb fogja vinni őt az Úrhoz. És aztán szépen egyszer csak el fogjuk juttatni Vivient odáig, hogy felismeri, hogy Jézus a megváltó. Mert mondjuk elmegy a Florex kertcentrumba, gyere, kérlek, Ági, vagy Laci. Jó, de most Ági, gyere, te. És azt mondja, hogy hát ez ismerős valahonnan a városból, mert ugye a városért van a gyülekezetünk, és azt mondja, hogy jé, hát őt már láttam a gyülekezetben. És nézzétek, hogy az, amire én egyedül képtelen lennék, az a gyülekezet által lehetségessé válik. Úgyhogy ezért mondom, hogy itt, Isten népe között, egymás által a képességeink megsokszorozódnak, és a lehetőségeink kiszélesednek. Mert képzeld el, hogyha elkezdeném tovább sorolni, hogy még mi minden lehetséges, és hányféle élethelyzet van. És ki mindenkit tudnék még bemutatni Viviennek, és hányféle élethelyzet van, ami révén ez a kezem is meghosszabbodna. Igaz? És hogyha ez a nagy kör körbe öleli az embereket, akkor azt fogják mondani, hogy közöttetek van az Isten. Mert mondjuk hívnék egy testvért, akinek a prófétálás ajándéka van, és azt mondanának, hogy figyelj, Vivien, van egy nagyon fontos üzenete a testvéremnek. Meghallgatod? És azt mondja, igen, meghallgatom. És térdre bolir, és azt mondja, hogy ti ezt honnan tudtátok? És azt mondjuk, hogy nem tudtuk. De Isten szent lelke nyilvánvalóvá tette, hogy te felszabadulj. Köszönöm szépen. És így lehetséges ez a mai utolsó igeversünk. Márk evangéliuma 10. fejezet, 29-30. vers. Jézus így szólt, bizony mondom nektek, mindaz, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit én értem és az evangéliumért, a százannyit kap. Most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermekeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Ez sehogy máshogy nem képzelhető el ez az ígéret, mint hogyha elkezdünk úgy gondolni egymásra, mint akiken keresztül Isten a szükségeinket be tudja tölteni. Kezdj el úgy gondolni önmagadra, mint akinek te a nagymamája lehetsz. Oké? Ez egy kihívás. Most indul. Azt mondja Jézus, hogy Krisztus követői számíthatnak úgy egymásra, mint egymás édesapjai, édesanyjai, nagymamái, nagypapái, testvérei, akik adott esetben valahogy segítenek, hogy házad legyen, szántóföldet legyen, és ez nem azt jelenti, hogy álljatok sorba a bejáratnál, hogy akkor mondanám, hogy hány házra, meg kocsira, meg mire lenne szükségem. De biztos értitek, és nem is akarom elvenni ennek az élét. Nem akarom elvenni az élét, mert Jézus erről beszél, hogy Isten népe így is össze tud kapcsolódni. Úgyhogy kezdj el gondolkodni, kinek tudnál a nagymamája lenni, mert arra van szüksége. Mert hányan érkeznek úgy a gyülekezetünkbe, figyelj, hányan érkeznek most úgy, hányan érkeztek az elmúlt évadban úgy, hogy a nagyszülők nagyon messze vannak. És ők nagyszülőket nyertek itt a gyülekezetünkben, rajtatok keresztül. Hogy tudnál segíteni? Kinek tudnál te az édesanyja vagy az édesapja lenni? Mert ahogyan minél mélyebb kapcsolatba kerülünk, egy idő után látni fogjuk azt, hogy ki az, akinek hiányzott az apa az életéből, hiányzott az anya az életéből. Ki az, akinek nincsenek normális testvéri kapcsolata, és ebben szenved. Ki az, aki mellé oda tudnál állni? És igen, végül azt mondja Jézus, hogy ki az, akiről látod, hogy hiába van az anyagiaknak. Te viszont bővölködsz. Kinek tudnál segíteni? Kezdj el így gondolni magadra, mert ez a gyülekezet. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk imádkozni. Köszönjük, Urunk, ezt a páratlan és nagyszerű lehetőséget, hogy a te népedhez tartozhatunk. Köszönjük, Urunk, hogy együtt egy nagy család lehetünk, és egymás által jobban megismerhetjük önmagunkat. Köszönjük, Úrunk, hogy olyan távlatok nyílnak meg egymás által és a gyülekezeten keresztül, amire addig nem is gondoltunk volna. És Atyám, kérlek azokért, akik még nem a te követőid, de most hallják ezt. Kérlek, hogy ültesd el a te örömüzenetedet a szívük mélyén. Adj vágyat a szívükbe a te még jobb megismerésedre, hogy megajándékozhasd őket Jézusban örök élettel. Köszönjük, Atyánk, hogy itt voltál velünk, és kérünk, hogy kísérj el az otthonainkba, és engedd meg, hogy képviselni tudjuk ebben a városban a te nagyszerű örömhíredet. Amen.